napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A hazai kisebbségi helyzet európai szintérre vitelének jelentőségéről, Erdély Európa térképére rajzolásának szándékáról, az anyanyelvhasználati törvénytervezet helyzetéről, a szimbólumokkal kapcsolatos törvénytervezetnek a napirenden tartásáról, a koalíciós partnerekkel történő elfogadtatásának szakító próbájáról, az erdélyi magyar közösség sajátos, a figyelem középpontjából levő kérdéseiről beszélgetünk a mai műsorban vendégünkkel, Kelemen Hunorral, az RMDS szövetségi elnökével, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Az elmúlt hét közepén zajlott Máltán az Európai Néppárt kongresszusa, amelyen többek között munka megbeszéléseken, kétoldalú tárgyalásokon alkalmuk adódott arra is, hogy az Európai Néppárt jeles személyiségei elé tárják a romániai magyar kisebbség helyzetét, a jogsérelmeket. Milyen eredménnyel?
Nagyon fontos, hogy azok a partner szervezetek, pártok és azoknak a vezetői, akikkel együtt vagyunk az Európai Néppártban, azok napirenden legyenek azzal, ami történik Romániában, és azzal, amit mi gondolunk Románia helyzetéről, jövőjéről. És ezek rendszeres találkozók, most éppen Máltán kerül sor ezekre a találkozókra, és én azt hiszem, hogy helyesen járunk el, amikor a partnereinknek elmondjuk a törekvéseinket, elmondjuk azt, hogy mit hiányolunk, vagy milyen jogsérelmek érnek bennünket. Azért mondom, hogy helyesen járunk el, mert ezeket nem lehet Románia belügyinek tekinteni. Egyrészt, másrészt pedig azt tapasztaltuk, hogy akkor, amikor a nemzetközi politikában, a nemzetközi politikai térben megjelenünk következetesen, észérvekkel és rendszeresen tájékoztatjuk azokat, akiknek a támogatására számítunk, akkor előbb-utóbb ezt valamiféle siker is fogja követni. És hogyha csak két példát mondanék, ezzel már azt gondolom, hogy kellőképpen hangsúlyozom azt, amit az imént felvezettem. Az egyik az Amerikai Egyesült Államoknak az elmúlt három esztendőben az országjelentése, és különösen a 2016-os országjelentés, még hogyha a demokrata adminisztráció készítette el és örökségül hagyta a republikánus adminisztrációnak, akkor is azt mutatja, hogy odafigyelnek sokkal inkább, mint néhány évvel ezelőtt arra, ami a kisebbségi jogokat illeti, a jogsérelmeket illeti, és hát ezért mentünk Washingtonba. Ezért választottuk azt, hogy közvetlenül tájékoztatjuk a kongresszusi képviselőket és a külügyminisztérium döntés előkészítőit és döntéshozóit. Ez az egyik aspektusa. A másik aspektusa az természetesen az Európai Unió. Néhány évvel ezelőtt azt mondtuk, 10 évvel ezelőtt, amikor az Európai Unióba Románia belépett, hogy nekünk az egyik fontos célkitűzésünk az, hogy Európai Uniós szinten az őshonos kisebbségek gondjait megjelenítsük, és európai szintű megoldást találjunk rá. Nagyon sokan kétséggel fogadták, kételkedve, bizalmatlanul ezt a törekvésünket, mondván, hogy az Európai Unió nem azért jött létre, hogy az őshonos kisebbségek jogaival foglalkozzon, ami így ebben a formában igaz, viszont az is igaz, hogy az Európai Uniónak változnia kell. És azt látjuk, hogy az Európai Unióban lehetséges következetes munkával változást elérni, mert a polgári kezdeményezésünket, a Minority Safe-eket a múlt héten regisztrálta az Európai Bizottság, miután egyszer elutasította. Mi ezt megtámadtuk a luxemburgi bíróságon, hisz meg voltunk győződve, hogy igazunk van, és a 11 pontból 9 pontot regisztrált az Európai Bizottság a múlt héten. Ez azt jelenti, hogy egy év áll rendelkezésünkre, hogy 7 Európai Uniós tagállamba összegyűjtsünk 1 millió aláírást, ami arra kötelezi az Európa Parlamentet és a bizottságot, hogy törvényt fogadjon el az őshonos kisebbségekkel kapcsolatos jogokról, azokban a pontokban természetesen, amit mi a polgári kezdeményezésben meghatároztunk, tehát hogy legyen egy európai szintű kisebbségvédelmi törvény, amely a tagállamok számára kötelező. Na most ezeknek a bilaterális találkozóknak is az a célja, hogy észérvekkel fölhívjuk a figyelmet, és rávilágítsunk arra, hogy amit kérünk, az nem valamiféle rendkívüli dolog. Ugyanazt kérjük, ami Európa nyugati részében az őshonos kisebbségek számára, Finnországtól, Dél-Tirolig, már megvalósult. Azt kérjük a mi magunk számára is, és nem valaki ellenébe határozzuk meg ezeket a törekvéseket. Nem a román állam ellenében, nem az Európai Unió ellenében. És én azt gondolom, hogy az eredmények azok eljönnek, azokra lehet számítani, csak kitartó munka kell, nem szabad meghátrálni, nem szabad azt gondolni, hogy egy-egy mérkőzést meg lehet úgy nyerni, hogy nem kell harcolni az eredményekért. És ilyen értelemben ezek a bilaterális találkozók is engem meggyőztek arról, hogy támogatókra lehet szert tenni a mi ügyünk mellé, hogyha ez egy európai ügyként van bemutatva, hogyha a kisebbségi jogokról, emberi jogokról, szabadságjogokról, vallásszabadságról, tulajdonjogról is beszélünk, akkor ezek támogatókra találnak.
Talán nem is maga a felvetett témakör keltett nagyobb vízhangot idehaza a hazai román sajtóban, hanem inkább azzal a kijelentésével kapcsolatosan voltak reakciók, miszerint az RMDSZ eltökélt szándéka, hogy elvigye Erdélyt Európába, hogy felhelyezze az erdélyi magyarok ügyét Európa térképére. Rögtön elkezdtek a nemzetféltők harsogni, hogy szeparatisták megint el akarják Erdélyt szakítani Romániától. Hivatalos politikai, belpolitikai körökben volt-e erre reakció, erre a kijelentésére?
Nem. Senkitől semmiféle megjegyzést nem kaptunk. Mondjuk ez nem is így működik, hogy akkor bennünket a belpolitikában valaki ezért megró. Tehát azért ilyen nem történhet, nem is fogadnánk el, és nem is lehetséges. Viszont nem is érzékeltem azt, hogy ezt a román politikusoknak, a beszámítható, korrekt, demokrata politikusoknak bármelyike kifogásolta volna, hisz ők pontosan tudták, tudják, egyrészt a néppártiak ott voltak, ők is a kongresszuson, másrészt tájékozódnak több forrásból, hogy az, amit a román sajtónak egy része szenzációként és nagyon manipulatív módon állított be, az nem igaz. Tehát ilyen értelemben nekem nem kell magyarázkodnom, nem kell nekünk magyarázkodnunk, mert 27 esztendeje mi ugyanazt az elvet, ugyanazokat az elveket képviseljük következetesen, és természetesen ennek különböző fázisai voltak az elmúlt több mint két évtizedben, de nem mondtunk most semmi olyasmit, amit eddig nem mondtunk volna. Talán egy kicsit hangosabban, talán a nemzetközi partnereinkkel szorosabbra fogva az együttműködést, de gyakorlatilag a kisebbségi jogokért, a demokratikus államért, a jogállamért, az emberi jogokért és egymás tiszteletéért, az erdélyi magyar közösségnek a közösségi jogaiért szállunk harcba több mint két évtizede.
A kétoldalú találkozókon, illetve hát az Európai Néppárt kongresszusa adta alkalommal lefolytatott megbeszéléseken szóba került többek között a hamarosan benyújtandó anyanyelv használati törvénymódosítás csomag is. Nos, hogy állunk ezzel idehaza, tisztelt elnök úr? Konkrétan mikor várható ez a lépés?
A frakcióban a tegnap erről beszéltünk, és ezen a héten egészen pontosan szerda csütörtökig a frakció tagjai részéről még észrevételek érkeznek, és azokat a meglévő tervezetben beépítjük. Jövő héten a koalíciós partnereinkkel, mármint a kormánykoalícióval, annak vezetőivel kívánunk egy egyeztetést kezdeményezni. A liberálisokkal is meg fogjuk ezt tenni természetesen, hiszen nem gondolom, hogy nekünk csak egyik oldallal kellene tárgyalni, és utána benyújtanánk a parlamentbe. Én azt gondolom, hogy ez az áprilisi hónap folyamán meg fog történni, és kíváncsi vagyok én is, hogy milyen támogatást, milyen nyitottságot tapasztalunk, ugyanis ebben nincsen semmi olyasmi, ami megint csak rendkívül lenne. A nyelvhasználati küszöbnek a csökkentését javasoljuk, a nyelvhasználatnak a kiterjesztését, mert 2001 óta, amikor megszületett a 215-ös törvény, ahol ennek az alapjait leraktuk, azóta nagyot változott a világ. És vannak olyan intézmények, vannak olyan eszközök, olyan kommunikációs csatornák, amelyek azóta nyíltak meg és kerültek az adminisztrációba, ezekre is ki kell terjeszteni a nyelvhasználati jogot, amit akkor nem sikerült bizonyos okok miatt, a román pártok ellenállása miatt elsősorban megvalósítani, azt tovább kellene vinni, például az útjelző tábláknak a kétnyelvű sítése, és természetesen azoknak a kérdéseknek az orvoslása, amelyekkel találkoztunk az elmúlt években az igazságszolgáltatáson keresztül. Például az, hogy a polgármesteri hivatalt magyarul úgy kell leírni, hogy polgármesteri hivatal, vagy úgy is lehet írni, hogy községháza, városháza, tehát a szinonimáknak a használata, hogy kelljen használni nyelvi szakértőt egy-egy ilyen döntésnél, bírósági döntésnél, illetve hogy legyen lehetséges ezeknek a feliratoknak a használata, és ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy a bíró azt mondja, hogy nem találja ő ezt a szót, ennek a szónak a fordítását a szótárban, és ezzel indokolja meg egészen buta módon a döntését, és kötelezi arra egyik vagy másik önkormányzatot, hogy a hagyományos feliratot, a községháza, városháza feliratot levegyék egy-egy épületről. Tehát azokat a problémákat kívánjuk rendezni, amelyekkel szembeütköztünk az elmúlt években, illetve kiterjeszteni az anyanyelv használatot a közigazgatásnak és a közéletnek minden egyes területére. Ezt tartalmazza a mi javaslatunk, előremutató javaslat, és figyelembe veszük azokat az ajánlásokat, amelyeket a különböző nemzetközi szervezetek Románia számára megfogalmaztak, és nagyon sok részét a mi javaslatainknak a nyelvi kartából és a kisebbségvédelmi keretegyezményből vezetjük le, hisz azokat Románia ratifikálta, a belső jogrendnek a részévé tette, és ilyen értelemben én azt gondolom, hogy a gyakorlatban, az alkalmazásában ezeknek a törvényeknek kell lépni egyet előre.
Ez mind rendben van, de mi lesz a sajátos szimbólumok használatának kérdésével? Március 15-én újabb incidens volt Kolozsváron ezzel kapcsolatosan.
Az a törvény, ami most a parlamentben van, vagy amelyet elfogadott a kormány, és amely életben van, azon fog kelleni módosítanunk, és ez a következő lépés, de hát egyszerre nem fogunk mindent beterjeszteni, ezeket sorra vesszük. Most a nyelvhasználat kiterjesztésére és a küszöb csökkentésére fog sor kerülni, remélem, hogy lesznek ehhez partnereink, és utána a helyi és közösségi szimbólumok használatánál kell egy apró módosítást, apró, de jelentős módosítást végrehajtanunk, mert gyakorlatilag az történik, hogy elakadt ez a kormányzatban. Mert a törvény megvan, kormány határozat kell ezeknek a jóváhagyásához, amikor beterjeszti valamelyik önkormányzat, vagy valamelyik megyei önkormányzat. Ugye ez Hargita Kovász megyében megtörtént az előterjesztés, de még nem fogadta el a kormány, mert egy nagyon bonyolult közigazgatási egyeztetésen kell végigvinni. Na, mi ezt szeretnénk leegyszerűsíteni tulajdonképpen. Ami Kolozsváron történt, azzal egy baj van. A hülyeséget törvényen nem lehet kiiktatni. Az, hogy a csendőrök ott folyamatosan minden esztendőbe eljátszák ugyanazt a sületlenséget, azt nem lehet törvényben korlátozni, de nagyon határozottan fel kell lépni az ellen, amit ők ott tettek. Mert másképpen azt gondolják, hogy az ő cselekedetük helyes, és én ezért is örülök, hogy ott a szervezők és a résztvevők együtt léptek föl, és együtt mondtak véleményt arról, amit a csendőrök szerintem teljesen szabálytalanul, jogtalanul elkövettek.
Említette azt, hogy ugyebár anyanyelvhasználati törvény kezdeményezés benyújtása következik, és hogy számítanak a koalíciós partnerek, akikkel együttműködési egyezmény van érvényben, támogatására is. Nos, korábban elhangzott az, hogy ez a törvénykezdeményezés lesz az együttműködésnek a szakító próbája. Úgy tűnik, hogy a kormánykoalíció amúgy is recseg-ropog, ugyebár a demokraták és liberálisok szövetségen keretén belül kialakult feszültség kapcsán. Az is elhangzott, hogy jó, hát semmi baj nincs, mert a többség az úgyis megmarad, hát az RMDSZ bármikor készen áll arra, hogy az ALDE-t helyettesítse, vagy hogy továbbra is biztosítsa a parlamenti többséget. Ezzel a kérdéssel hogyan állunk jelen pillanatban?
Ezekkel a spekulációkkal nem tudok mit kezdeni. Tehát aki ilyet állít, annak alá is kell támasztania ezt. Mi soha olyat nem mondtuk, hogy készen állunk és ugrunk és helyettesítjük az áldét, nem helyettesítünk mi senkit. Nekünk van egy közösségi támogatottságunk, mi egy olyan szervezetet képviselünk, egy olyan szervezeten keresztül a közösséget, amelynek nagyon pontos céljai és érdekei vannak, mi nem egyiket vagy másikat a román politikai pártok közül kívánjuk helyettesíteni. Tehát így ez nem tudom, hogy honnan származik, de politikus, vezető politikus, felelős politikus az RMDSZ részéről ilyet biztos nem mondott. Én a politikai elemzők különböző kijelentéseivel nem tudok mit kezdeni, nem is kívánom kommentálni. Az biztos, hogy a parlamenti együttműködésünknek egyik nagyon fontos momentuma lesz az, hogy ezzel a nyelvhasználati törvénymódosítással mit fogunk tudni kezdeni. Lesznek partnereink, vagy nem lesznek partnereink, most nyilván a koalícióra gondolok, a kormánykoalícióra elsősorban, de azért a liberálisok vélekedésére is kíváncsi vagyok, a liberálisok hozzáállására, de az úszeré hozzáállására is, mert egyik oldal sem szabad kizárnunk a párbeszédből, ez lenne az egyik nagy-nagy tévedésünk, különösen, hogy a liberálisokkal mi az Európai Néppártban együtt is vagyunk, és nagyon sokan az erdélyi magyarok közül úgy gondolják, hogy a természetes, vagy mindenkori, vagy egyetlen román politikai szövetségesünk az csak a középjobb liberális párt, vagy a középjobb pártok lehetnek. És ilyen értelemben a 6,5%-unkhoz ugyan valóban hozzá kell tenni még 44-45-46%-ot, hogy valamiből törvény legyen, de ez a 45% ez érkezhet több helyről is, több oldalról is, nem muszáj egyik oldalról jönnie. Meg fogjuk ezt a kérdést nagyon gyorsan tapasztalni, és akkor majd okosabbak leszünk. Én nem szeretek farkast kiáltani addig, amíg nem látom a farkast, de a politikai elemzőket és az újságírókat sem tudom megakadályozni, hogy ők ne spekuláljanak.
Szétesik-e a jelenlegi kormánykoalíció a tapasztalható feszültségek miatt, és újra politikai válság alakulhat-e ki Romániában, vagy a látszat csal?
Hát én ebben a pillanatban nem hiszek a koalíció szétesésében. Tehát nincs mire alapozni egy ilyen feltételezést. Az nem kizárt, hogy később, egy év múlva, két év múlva a ciklus második felében gondok akadhatnak, de én most semmiféle jelét annak nem látom, hogy ez a koalíció és az a többség szétesne. Ha valaki ennek a jeleit látja, én azt szívesen meghallgatom, de én sem a parlamentben, sem a parlamenten kívül nem látom, hogy itt nagy erők valahova készülnének, átcsoportosíthatóvá válna a kormánykoalíció, és hova mennének egyébként, ha szabad kérdezni. Ahhoz a liberális párthoz, amelyik a szétesésnek a folyamatát éppen most próbálja leállítani, vagy kihez mennének. Tehát egyszerűen a román politikát, aki ismeri, azt is gyorsan fölteszi egy ilyen kérdés kapcsán, hogy oké, de hova mennek, kihez állnak. És a kormányzás erején vannak, rosszul kezdték a kormányzást, hihetetlenül rosszul kezdték, nagy hibákkal kezdték, de ez nem jelenti azt, hogy a koalíció szétesne a közeljövőben.
Én nem akarok senkinek ötleteket adni, de az is tapasztalható, hogy a nemzeti, a nacionalista oldal szövetkezett, pont itt Marosvásárhelyen történt a közelmúltban egy úgymond egyesülő találkozó kongresszus, úgyhogy esetleg oda pártolhatnak azok, akik az AD-ból például kilépnek.
Azért ez nem ilyen egyszerű, ha szabad ilyet mondanom. Egyrészt az ALDE-ból a liberálisoktól miért mennének az ultranacionalistánkhoz, és melyik ultranacionalistánkhoz, azokhoz, akik nincsenek a parlamentben, menjen egy parlamenti párt képviselője. Tehát az megint csak nem életszerű. Én azt látom, hogy ez a két kísérlet, ami a szélsőséges pártoknak, vagy a nacionalista pártoknak a létrehozatalára koncentrál, ugye meg kettő van ebből is, hál' Istennek, az aggodalomra okot ad, egy európai trendnek a romániai csirája, de én azt gondolom, hogy messze vagyunk attól, hogy ezeket komolyan lehessen venni. Akár az egyik oldalt nézzük, amelyet a Bogdan Diákonu féle csapat fémjelez, akár a Laurencio Rebega féle, inkább a Marine Le Penhez kapcsolható csoportot nézzük, tehát problémát jelent, oda kell figyelni, és nem szabad ezt ma alulbecsülni, de mivel nincsenek a parlamentben, nekik nincsen olyan lehetőségük, mint mondjuk évekkel ezelőtt, amikor a parlamentben ültek.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Kelemen Hunor szövetségi elnök úr, a beszélgetés második részében szűkítsük a kört és fókuszáljunk Erdélyre. Eddig szót ejtettünk a kisebbségi jogok helyzetéről, az európai polgári kezdeményezés sikeréről. Ugyebár tegnap Kolozsváron fontos találkozón vettek részt az LBS ügyvezető elnökségének oszlopos tagjai, és az Európa Tanács szakbizottságát tájékoztatták mindarról, ami idehaza történik. Most az Európa Tanács az mennyire lehet döntő szerv, pontosabban az sugallják a benfentesek, hogy hát, és talán a román politikusok is így viszonyulnak hozzá, hogy az Európa Tanács csak ajánlásokat fogalmaz meg. Viszont az, hogy egy ilyen bizottság Kolozsvárra látogatott, és szóba állt az RMDSZ ügyvezető elnökségének vezetőségével, az fontos dolog. Hogyan értékeli ezt a találkozót?
Ezek az országjelentésekkel kapcsolatos szakértői látogatások nagyon fontosak, és mivel tavaly mi két árnyékjelentést is benyújtottunk, az csak természetes, hogy megkeresnek bennünket, és nem csak egy pofa vizitre, hanem egy alaposabb beszélgetésre sor kerül a szakbizottsággal, hisz ők a jelentést készítik el, és az árnyékjelentésben foglaltakat szeretnék visszaigazolni, visszaigazolva látni, leellenőrizni a helyszínen is, és ezt most már másodjára teszik meg, valamikor a tavasz folyamán, a tavasz végére várható a jelentés az Európa Tanács részéről, és bár ezek valóban csak ajánlás jellegűek és nem kötelezőek a tagállamok számára, mégiscsak fontos, hogy mit gondolnak a kisebbségi jogokról, emberi jogokról és különböző szabadságjogokról a jelentés készítői, mert ezt meg is szavazza az Európa Tanács közgyűlése. Egyrészt, másrészt pedig azt láttuk, hogy ha a kisebbségi kérdések az Európa Tanács közgyűlésén jelen vannak, és hogyha olyan határozatok, olyan ajánlások, olyan dokumentumok születnek meg, amelyek irányt mutatnak, azok előbb-utóbb bekerülnek egy másik olyan intézményi körforgásba, amit Európai Parlamentnek és Bizottságnak nevezünk, és a kisebbségi kérdéseknek a megjelenítése az mindig, legalábbis az elmúlt években az Európa Tanácson keresztül kezdődik. És hogyha volt a Kalmár jelentés például, az nagyon fontos volt hivatkozási alap, akkor, amikor tovább lépünk, és nem csak a Kalmár jelentés, de sok más olyan határozat, sok más olyan jelentés az Európa Tanács részéről, a közgyűlés részéről, amelyekre később lehet hivatkozni az Európai Uniós és természetesen a más intézményes viszonyrendszerben is. Én ezért nagyon fontosnak tartom, hogy mi fog állni ezekben a jelentésekben, mint hogy az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának az országjelentése sem kötelezi semmire Romániát, de nem is tehetnek úgy a román politikusok, döntéshozók, hogy nem olvasták és nem ismerik a problémákat, és hogy ezekkel a problémákkal nem kell valamit kezdeni, megoldani. Ezért én nem szeretném, hogyha az Európa Tanácsnak a jelentéseit és ajánlásait azt nagyon elbagatelizálnánk, mert a tapasztalatunk az az elmúlt közel 3 évtizedből, hogy egy olyan kiinduló pont, ami a későbbiekben óriási segítséget jelent a továbblépéshez, és van, amire támaszkodni, van, amire hivatkozni.
Annál is inkább, mert hogy az Európa Tanácsban tevékenykedő RMDSZ csapat tagjai bővültek, ugyebár Korodi Attila mellett Imáron Benkő Erika is szerepet kapott, és az utóbbi időben Klárik Attila, illetve Krümon Róbert is fontos tevékenységi körhöz jutott. Ez mennyiben tesz jót amúgy az erdélyi magyar kisebbség helyzetének a konkrét vázolásához, illetve hát napirenden tartásához?
Különböző területekről beszélünk, és nekünk nagyon fontos az, hogy ott tudunk lenni a önkormányzatokkal foglalkozó, a régiókkal foglalkozó különböző szakbizottságokban, és az önkormányzati erős jelenlétünk lehetővé tette, hogy Grüman is és Klárik is ott legyenek, és ez nagyon fontos. Egyrészt, másrészt pedig nyilván a parlamenti jelenlétünk, mi azt tapasztaltuk, hogy minél több területen jelen kell lenni. Jelen kell lenni minden egyes olyan területen, ahol a különböző közpolitikák kapcsán a kisebbségvédelem szóba kerülhet. Mert minden egyes területről lehet olyan tapasztalatokat szerezni, lehet olyan tapasztalatokat átadni, átnyújtani, és lehet olyan partnerekre szertenni, akik a következő években különböző helyszíneken, különböző helyzetekben segíteni tudnak. Úgyhogy nekünk ez az érdekünk, hogy minél több helyen és minél több képviselővel jelen legyünk az Európa Tanácsban is, a különböző szakbizottságokban, szakterületeken, a különböző társadalmi területeken.
Kolozsvárra térjünk vissza. Horváth Anna sajnálatos esete kapcsán megürült az alpolgármesteri szék. Az RMDS újabb hölgyet, Olá Emesét javasolja erre a tisztségre. Ki ő, és mit kell tudni amúgy Olá Emeséről?
A városi szervezetnek a döntése, a városi szervezetben dolgozik, ügyvéd, ennél többet én ebben a pillanatban nem tudok mondani, a kolozsvári szervezetnek a vezetőjét, illetve magát az alpolgármester jelöltet kell megkérdezni, hogy bemutatkozzon, de ezt a döntést a városi szervezet hozta meg, ez a városi szervezetnek a döntése, amit én tisztelettel elfogadtam, elfogadok és támogatom, de nem tudnék én ebben a pillanatban sokkal több mindent elmondani Olá Emeséről. Hát van neki közigazgatási tapasztalata, mert önkormányzati tanácsos volt az elmúlt mandátumban, és azelőtt szakértőként a parlamentben is dolgozott, és ügyvédi irodája van Kolozsváron.
Megtörténhet-e az, ami sajnálatos módon négy faluban történt meg a közelmúltban, hogy esetleg az RMDS elveszíti a kolozsvári alpolgármesteri tisztséget?
A kolozsvári alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatosan volt egy egyesség a Liberális Párttal és Emil Bock polgármesterrel, bár nekik nincsen szükségük ránk, hisz nélkülünk is nemhogy megvan a többségük, hanem szolid többségük van. Mégis úgy gondolták, hogy jó, hogyha a kolozsvári magyar közösségnek van képviselője, alpolgármestere bent az önkormányzatban, és Emil Bockkal apró kocsonásokat leszámítva az együttműködés az korrekt volt. Az apró kocsonások azok természetesen nem kicsik abban az értelemben, hogy jelentéktelenek. Itt van ez a feliratok kérdése, a kétnyelvű feliratok kérdése, ami egy nagyon komoly feszültségforrás köztünk és a polgármester között, de mégiscsak jó volt a viszony az együttműködés Emil Bockkal, és ezért is sikerült úgy alpolgármestert állítani, hogy nélkülünk is, többségük van, nélkülünk is vezethetik a várost, és Emil Bock megerősítette, hogy bár Horváth Anna lemondott, de továbbra is úgy szemléli ezt a megállapodást, mint amit tovább kell vinni, tovább akar vinni, és nem akarja alpolgármester nélkül hagyni a kolozsvári magyar embereket, a magyar közösséget. Na most nyilván ez a polgármesternek az akarata, és a polgármester akarata azért fontos. A Liberális Párton belül lehetnek más hangok, mert ők adják a többséget egymagukban, de én azt hiszem, hogy ha Emil Bock ehhez tartja magát, és különösen, hogyha egy olyan helyzet lesz, hogy nem támadja meg a bíróságon a feliratok kérdését, a többnyelvű feliratoknak az ügyét, akkor semmi okunk nincsen sem nekünk, sem a liberálisoknak úgy gondolkodni, hogy alpolgármester nélkül maradjon a város, magyar alpolgármester nélkül. Én azt mondtam Emil Bocknak is, és azt mondtam a Liberális Pártnak is, hogy nincsen semmi okuk megtámadni azt a bírósági döntést, amely kimondja, hogy a kétnyelvű, többnyelvű feliratokat ki lehet, föl lehet, ki kell tenni, mert politikailag ez a kérdés Kolozsváron rendezett, hisz mind a Szociáldemokrata Párt, mind az USZRÉ a bírósági döntést követően kiállt a feliratok mellett, és azt mondták Emil Bocknak, hogy most már tovább ne szórakozzon. Nyilatkozatban kérték, hogy hajtsa végre a bíróság döntését, tehát nem lesz ebből egy román belpolitikai, mármint kolozsvári szintű politikai vita, tehát nem kell attól félnie esetleg Emil Bocknak, hogy majd az ellenzék azzal támadja, hogy engedményeket tett a magyaroknak, és nem támadta meg a bíróságon, a felelviteli bíróságon a döntést egyrészt. Másrészt pedig nem patrimoniális kérdésről van szó, és ezért megint csak el lehet tekinteni attól, hogy megtámadja a felelviteli bíróságon ezt a döntést. Patrimoniális kérdésekben a polgármesterek, miniszterek, intézményvezetők általában ki szokták használni az összes felelviteli lehetőséget, hogy később nem mondja azt a számvevőszék vagy a korrupcióellenes ügyészség, hogy nem védték megfelelőképpen a közvagyont. De itt nincsen szó patrimoniális kérdésről, itt egy nyelvi, kulturális, politikai kérdésről van szó, tehát ilyen értelemben sem hiszem, hogy meg kellene támadni Emil Bocknak ezt a határozatot. Ez ma, holnap kiderül, hisz rövidesen lejár a fellebbezési határidő. Én még bízom mindig abban, hogy Emil Bock el fog tekinteni attól, hogy megtámadja ezt a határozatot, és hogy azt az egyességet be fogják tartani, amihez mi is úgymond ragaszkodunk a liberálisokkal a kolozsvári városban, a kolozsvári, kolozs megyei együttműködésben. Ami négy faluban történt, az óriási nagy tanulság, mert ott mindenki mutogat a másikra, megyei szinten, országos szinten, mert én ezt elmondtam az ideiglenes elnökasszonynak is, hogy elfogadhatatlan, amit négy faluban csináltak. Ők meg húzzák a vállukat, és azt mondják, hogy ők sem tudták, nem akarták, egy helyi konfliktusból lett egy ilyen magyar ellenes összefogás, ami elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan az, hogy mi együtt megyünk Brassóban, a városban is, és a megyében is a liberálisokkal, és négy faluban összeállnak ellenünk a PSZD-vel. Mi segítettük ahhoz, hogy alpolgármesterük legyen, hogy elnök legyen, alelnök legyen, tehát velük mentünk olyan körülmények között a megyében és a városban, hogy mehettünk volna mással is, és négy faluba pedig mindenki összefogott ellenünk, és leváltották az alpolgármesterünket. Én ezért is mondtam nekik, hogy ez elfogadhatatlan, és kíváncsi vagyok, hogy valamiféle orvoslást erre akarnak-e találni.
Sajnálatos módon egy másik kényes kérdés, ha már határidőket és ellenállást említett, egyébként a nemzetközi fórumokon is téma volt, többek között Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel ezelőtt találkozóján is napirenden szerepelt, illetve a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán is, a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Gimnázium ügye. Sehogy se akar ez a holdpontról kimozdulni. Utolsó esély talán csütörtökön a tanács ülésen adódik majd, de mivel reménykedhetünk, tisztelt szövetségi elnök úr?
Az egyik tanulság az, hogy nekünk soha, egyetlen egy esetben sem szabad a legkisebb adminisztrációs hibát sem elkövetnünk. Mert ha mi valahol a legkisebb hibát elkövetjük, akkor azt ellenünk ezerszeresen fel fogják használni. Én biztos vagyok benne, mert most már hónapok óta nincsen olyan nap, hogy ezzel a kérdéssel ne foglalkozzunk, hogy annak idején szándékosan építették be ezt a bombát abba a határozatba, Flóriáék, és utána a volt kollégájával, aki egyébként akkor szenátor volt, most képviselő Băsescu pártjában, jelentetett fel a DNA-nál, a tanügyminisztériumnál, és pontosan azokra a pontokra világított rá a feljelentésben Pászkán képviselő, akkori szenátor, amelyet a DNA is kifogásol, és a technokrata kormány tanügyminiszterének, a kivizsgáló bizottságának a jelentése is pontosan azokra hívja fel a figyelmet, azokra az apró adminisztratív gondokra, amelyeket egyébként bárhol a világon normális körülmények között adminisztratív módon orvosolnak, nincs benne korrupciós ügy egyrészt. Másrészt pedig én ebben az országban, akivel lehetett, már mindenkivel beszéltem, államelnöktől miniszterig, és azt is láttam, hogy van szándék a megoldás keresésre, de ugyanakkor azt is tapasztaltam, hogy senki semmit nem akar aláírni, vállalni, mert attól fél, hogy jön a DNA és elviszi. Ilyen körülmények között ez az ország teljesen le fog bénulni, azt mondtam, előbb-utóbb nagyobb problémák lesznek, mert most a katolikus iskolát nyomja el az ügyész a megszűnés határáig, ami elfogadhatatlan, hisz ha egy bíró kimondaná, ha egy bíró kimondja végleges ítéletben, hogy gond van, akkor azt el kell fogadni. De addig, amíg egy ügyész állítja ezt, és erre hivatkozik a főtanfelügyelő, a tanfelügyelőség, erre hivatkozik az országban mindenki, hogy kivizsgálás miatt nem lehet engedni, hogy beiratkozzanak, és elindítsák a cikluskezdő osztályokat, és benne legyen a hálózatba a római katolikus iskola, ez elfogadhatatlan. És ezt most már mindenhol szóvá tettük. Washingtonban, a Vatikánban, Brüsszelben, mindenhol mindenkinek elmondtuk, hogy ez a jogállamiságot teszi zárójelben, és a jogállamiság és a hatalmi ágak szétválasztásának a hiánya olyan problémákat kreálhat, amelyek feszültséghez vezetnek, nagy feszültséghez vezetnek. Nem lehet a gyerekekkel, a szülőkkel, egy közösség sorsával, jövőjével úgy szórakozni, ahogy egyetlen ügyész ebben a pillanatban megengedi magának. Én kíváncsi vagyok, hogy csütörtökön mi lesz az önkormányzati ülésen. Egyébként a kollégáink jogi szempontból megpróbáltak egy olyan megoldást találni, ami megint csak normális körülmények között az iskola hálózatban bent tartaná a katolikus liceumot semmi probléma nélkül, és el lehetne indítani a beiratkozásokat, illetve a következő tanév teljesen rendben lenne, de ahhoz, hogy tovább lehessen lépni, kell a Flória, beleegyezése, és Flóriával kapcsolatosan én tudom, hogy a marosvásárhelyi magyaroknak egy része teljesen más gondol, de én meg vagyok győződve, hogy éveken keresztül mindent megtett, hogy szabotálja az utcanévtáblákat, a feliratokat, az iskolákat, az egyházak támogatását, mindent, amit csak lehetett, és nagyon ravasz módon. És kell az adminisztrációban dolgozó egy-két embernek a véleményezése, és akkor még mindig visszatérünk a tanfelügyelőségre, ahol senki nem meri aláírásával vállalni, legalábbis eddig nem merte vállalni, hogy azt mondja, hogy a Maros-megyei hálózat az rendben van, és a Maros-megyei hálózatban ott van a katolikus iskola is. Úgyhogy szkeptikus vagyok a gyerekek jövőjét, illetően pedig én azt gondolom, hogy mindent meg kell tennünk, hogy ne legyen veszélyeztetve, ne legyen kockáztatva. És a tanácsülésen remélem, hogy sikerül többséget kialakítani a mi ügyünk mellé, és remélem, hogy a polgármester is az utolsó pillanatban jobb belátásra tér.
Mindenképpen úgy legyen, kíváncsian várjuk mi is itt helyben az eredményeket. Tisztelt Kelemen Hunor, azt sem lehet mellékesen kezelni, hogy még egy bő hónap van addig, amíg sor kerül az RMDSZ kongresszusára, hogyan állnak az előkészületek?
Elsősorban azt kell világosan látni, hogy az RMDSZ belső életében mindegyik kongresszus fontos. Még akkor is fontos, hogyha nem tisztúító kongresszus, és ez a mostani az nem tisztúító kongresszus. De egy olyan stratégiaalkotó kongresszus, amely a következő két esztendőre, a 2019-es kongresszusig, de talán hosszabb távon is meghatározza azt az irányt, politikai irányt, amelyet a szövetségnek követnie kell, meghatározza azokat a határokat, amelyek között mozogni kívánunk, mozogni tudunk a belpolitikában, a nemzetközi politikában, tehát inkább egy stratégiaalkotó kongresszus lesz, és ilyen szempontból az erdélyi magyar érdekek, a romániai magyar érdekek és azoknak az érvényesítése vezélye bennünket. Ezek a dokumentumok rövidesen elkészülnek, lesz az alapszabályzatban módosítás, elsősorban a nők jelenlétével kapcsolatos erősítést szándékoznánk úgy bevinni az alapszabályzatban, hogy a nőszervezetnek az elmúlt négy esztendős munkája mindenféleképpen azt bizonyította, hogy tudnak, sokat tudnak hozzátenni ahhoz, amit az RMDSZ az erdélyi magyar érdekvédelemben tesz, tett és tenni kíván, de nem lesz lényeges változás, nem lesz egy radikális átalakítás az RMDSZ-nek, mert erre nincsen szükség. Meg kell erősítenünk azt, ami jó, kell apró korrekciókat végezni, ott, ahol erre szükség van, és stratégiai irányt kell szabni a következő évek politikai döntéseinek, politikai cselekvésnek.
Nem marad más hátra, mint hogy megköszönjem önnek, hogy rendelkezésünkre állt, további sikeres munkát kívánok, hogy jó dolgokról is beszélhessünk, és még egyszer köszönöm önnek az interjút.
Én is köszönöm a lehetőséget.